Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép estén. Nagyon vártam már ezt az alkalmat, hogy itt lehessek újra. Mindig hálával és örömmel jövök a testvérek közé szolgálni. És úgy imádságban Isten előtt voltam, hogy mi legyen az az üzenet, amit ma szeretne, hogy elhangozzon. És ma is inkább egy ilyen hosszabb bizonságtétel lesz, már látják a testvérek a címet, a megkökentő kegyelem, és olyan jó volt a második énekben is, visszaigazolta Isten, ha emlékszünk a refrénnek a kezdetére, hogy hadd éneklem, kegyelmed örökké, valami ilyesmi volt a refrén. Úgyhogy egy nagyon ismert néhány igét hadd olvassak fel, ezt elfelejtettem kiírni rá, de 2 Korintus 12-ből, Pál apostol az ima életébe enged betekintést, egy nagyon nehéz helyzetben van, és kiállt Istenhez, hogyha lehet, akkor vegye el ezt a dolgot az életéből, ezt a nehézséget, ezt a küzdelmet, amivel küzd, és Isten válasza, amit aztán magájává tudott Pál tenni, ez lesz ma előttünk. Így kérek mindenkit, hogyha hoztunk Bibliát, akár könyvformájába, akár telefonformájába, akkor keressük ki a Korintusiakhoz írott második levél, 12. részének a 9. versét, és annak is most csak az A részét szeretném felolvasni. Úgyhogy ha kikerestük, akkor álljunk fel és hallgassuk Isten igényét. Így szól ez a gyönyörű szem, Istennek a válasza, ami hiszem, hogy nem csak szolgálja Pálnak volt válasz, hanem ez válasz nekünk is. Lehet, hogy éppen a mostani helyzetünkre is. De ő ezt mondta nekem. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Drága Istenünk, köszönjük neked azt, hogy estéről estére megkönnyörültél rajtunk, és adtál üzenetet, adtál élő üzenetet. És kérlek, hogy könnyűlj rajtam is, és most rajtunk is, hogy hadd tudjunk veled találkozni, te kegyelmeddel. Olyan jó volt az első énekben megvallani, hogy te vagy a teremtőnk, ez így van. Olyan fontos eljutni oda, hogy te vagy a megváltónk is. Nem egy megváltó, nem egy út, nem egy igazság, hanem az élet, az út, az igazság, ami személyes megváltónkkal szeretnél lenni. És ennek az útja a kegyelem útja. Szeretnénk élni vele, és nem pedig visszaélni. Ma is köszönjük, hogy a kegyelmeddel jössz felénk. És olyan jó azt is olvasni, hogy amit szintén a te szolgáld ír, hogy vajon nem vesszük-e észre azt, hogy a te jóságod megtérésre ösztönöz minket. Köszönjük, hogy nem a pokoltól kell megijednünk, nem az ítélettel fenyeget minket a te ígéd, hanem a te jóságod az, aminek megtérésre ösztönző eleje van. Kérlek, hogy hadd tudjunk ma személyesen veled találkozni, és most, amikor néhány pillanat múlva biztos, hogy az ellenség is támadni fog, és a gondolatainkat próbálja elterelni, segíts, hogy ne a holnap dolgain járjanak a mi gondolataink, hanem hadd tudjuk fogjul ejteni őket, és kérlek, hogy valami személyeset mindannyiunk számára a te kegyelmedből üzenj nekünk. Amen. Amen. Foglaljunk helyet. Még egy éneksort hadd idézzek, ez talán ugyanabból a második énekből van, hogy ezt sem tudom majd pontosan, de majd akkor segítsetek, hogy soha nem volt boldogabb nap az életemben, vagy valami ilyesmi. Soha nem voltam boldogabb. Itt is nagyon dobbant a szívem, mert az az első idézet, amit szeretnék hozni nektek, az így szól, hogy soha nem volt boldogabb nap az életemben. És hogy kíváncsi lennék, hogy milyen szövegkörnyezetet, milyen élethelyzetet képzeltek el mondat születése mögé. Hát nyilván valami ilyesmi, mikor mondhat ilyet az ember? Hogyha mondjuk fölveszik egy iskolába, jó munkahelyre, ha igent mond neki a párja, a szerelme, ha megtörténik mondjuk a házasságkötés napja, vagy megszületik a gyerek, akkor szoktunk ilyesmiket mondani, nem, hogy soha nem volt boldogabb nap az életemben. Akitől én most idézek, elég régen mondta, 1849-ben, karácsony előtt 2 nappal, Oroszországban a Péter Pál erődben hangzott el ez a mondat, és az egyik kedvenc írom, Fjodor Mihályovics Dosztojevszki mondta ezt a mondatot, hogy soha nem volt még boldogabb nap az életemben, és biztos kíváncsiak vagytok, hogy milyen élethelyzetben lehetett, amikor elhangzott ez a mondat. Hadd olvassam fel a teljes idézetet. Jó. Na, itt szól a teljes idézet. Mennyire szerettem volna élni, Istenem, és egyszerre csak a takarodó kürtjele harsant, felfigyeltem. Társaimat eloldozták az oszlopoktól, visszavezették őket, és felolvasták az új ítéletet. engem 4 év kényszer munkára ítéltek. Soha nem volt boldogabb nap az életemben. Ez milyen érdekes az a szövegkörnyezet, nem? Azért kevesen örülnek 4 év gulágnak. De mégis akkor viszont tudunk örülni, ha halál helyett van ez, nem? Ugyanis az orosz főhadbíróság ült, meg néhány írótársát halálra ítélte, és eljátszották velük a kivégzésüket, képzeljétek el, hogy ez szörnyű lehetett ez az utolsó 3 nap, amikor börtönbe ültek, és tudták, hogy 3 nap múlva kivégzik őket, kivezették őket, a foglyokat a börtönből a falig, ott oszlophoz kötözték őket, bár a puskák rájuk meredtek, és nagyon érdekes, hogy Dosztojevszkij később leírja, hogy az a 200 méter a börtön, a cellától a kivégző oszlopig, azt mondta, hogy lelassult az idő. Azt mondta, hogy mindent megfigyeltem, a felhőket, a kavicsokat a földön, a fűszálakat, ahogy fújja a szél. Szerettem volna még nagyon élni, minden lelassult. Tudta, hogy ez az utolsó 2 perc az életéről. Hát szörnyű volt ez az egész színjáték, mert amikor már puskák rájuk szegeztek, akkor jött a hírmondó, és mondta, hogy a cár megkegyelmezett mindenkinek. Na ez meghökkentő kegyelem. Mit érezhetett ekkor Dosztojevszkij? Mit érezhetett Izsák, a nevetés, az ígéret gyermeke? Először is mit érezhetett az apa? Ugye Ábrahám, Sára nagyon szerették egymást, nagyon szerettek volna egy gyermeket, kérték, várták az úrtól. Sokat gondolkodtam Ábrahámon, azért milyen kényelmetlen lehetett minden bemutatkozás, hogy hát Ábrahám vagyok, ugye azt jelenti a neve, hogy apa, és akkor azért ez elég ritka név, és akkor biztos kérdezték, hogy jaj, de jó, hát hány gyereked van? Hát, egy sincs. De az úr megígérte, mondta ezt ugye 70 évesen. Biztos mondtam, hogy nagy a te hited. Aztán, amikor jött az úr angyal, és tényleg megígérte, hogy nem soká szülni fog a te feleséged Sára, emlékszünk Sára reakciójára? Hát egy nagy kacaj volt. Ugye, úgyhogy valószínűleg ez is visszaköszön a névadáskor, amikor megszületett az ígéret gyermek. Egyrészt nyilván örült a házaspár, másrészt azért erre a sárai kacajra is valószínűleg visszaemlékeztek, és így kaphatta ezt a nevet. Izsák aztán cseperedett, tinédzser lett, és azért sok nehéz feladatot kapott Istentől Ábrahám, ez az apa, nem? Azért hagyd el, amikor egy teljes egzisztenciát fölépített, ismerősök, rokonok, barátok, helyi gyülekezet, minden kialakult, akkor mondta neki is, hogy na most hagyd el az otthonodat, és nem mondta, hogy hova fogsz költözni, csak indulj el. És azért ennek is engedelmeskedett Ábrahám. De valószínűleg, hogy a legnehezebb feladat, amit kapott ez az apa, az amikor az volt, hogy fogd a fiadat, meg ki is hangsúlyozta, hogy a te egyetlenedet, és vidd fel Móriára, és áldozd fel őt nekem. Hát egy tudjuk képzelni, vagy talán el sem tudjuk képzelni azt az éjszakát, amikor Sáranak elmondta, hogy mit kért tőlem az úr. Vagy amikor rákötözte az egyetlen fiát az oltárra, biztos, hogy soha nem felejtette el Izsák azt a hangot, hogy az apja köszörüli a kést, és akkor emelkedett a kés a magasba, akkor megszólalt az atya, az apa, nagybetűvel, és szólt az apának, hogy ne bázsd a te fiadat, a te egyetlenedet, most már tudom, hogy szeretsz. Izsák meghökkentő kegyelemben részesült. Soha nem felejtem el én sem azt a találkozást. Nem tudom, valaki felismeri őt? Nem muszáj, de hát ha. Nicky Cruz, nem rokona Tom Cruise-nak, Nicky Cruz, és a Kés és keresztet biztos, hogy láttuk, olvastuk, van róla film is, van róla egy nagyon jó könyv is. Igaz történet, 10. gyermekként született egy dél-amerikai családba, egy elég szegény családba. 10. gyermekként, már azért ez is beszédes. És az apuka hamar lelépett a családtól, ott hagyta a családot, az anyukája pedig boszorkány volt, nagyon mélyen benne volt az okkultizmusban. Egy borzalmas családi életet éltek, és 17 éves volt Nicky Cruz, amikor ott akart mindent hagyni, el akart szökni ebből a családi cirkuszból, Amerikába akart költözni, nyilván az anyukájának nem örült, próbálta megakadályozni, de nem sikerült, úgyhogy felszállt a hajóra, már indult el a fia 17 évesen a semmibe, semmit sem víve magával, csak kimenekülni ebből a pokolból. És az anyukája a hajó felé, amíg csak látta, amíg a hajó el nem tűnt a horizontról, ezt kiabálta a fia után, hogy soha ne felejtsd el, hogy te a sátán porontja vagy. Soha ne felejtsd el. És hát így érkezett meg ezzel az üzenettel, ezzel az identitással az új világba. Hamar aztán megtalálta a helyét, ugye New Yorknak a legrodgyantabb, legbűnösebb helyén, Harlemben, Bronxban, olyan helyen vált aztán maffia vezéré, a 60-as években a rendőrök besetették a lábukat. Tehát ettől képzel azt a borzalmat, hogy nem mentek oda a rendőrök. prostituáltakat futtatott, gyilkolt, maffia vezér lett, kábítószer terjesztett, a sátán porontja, így élt, borzasztó életet, és ebben ő élt, és hát élt, ha azt életnek lehet nevezni, New York szívében, és jó pár kilométerre alul, egy csendes kis vidéki falucskába, egy pici imaházba, kb. Ekkora volt, egy egyszerű vidéki lelkész, David Wilkersonnak hívták, azon kezdett el gondolkodni, hogy túl sokat tévézek. Ez nem tudom, kinek probléma esetleg, vagy túl sokat elózok, ma úgy mondanák. És úgy volt vele, hogy hát eladom a tévémet, és ezt az időt, amit eddig tévéztem, ezt a napi két és fél órát, igen, olvasással fogom tölteni. És amikor Isten igét úgy vette kezébe, mint eddig soha, végre csönd volt, kívül meg belül, azt az egyértelmű üzenetet kapta Istentől, hogy menjen New Yorkba, lesz egy ember, akinek mondd el, hogy nagyon szeretem. Hát egy kicsit húzódozott előtte David Wilkerson, de aztán engedelmeskedett neki, és megjelent New Yorkba, véletlenül pont Nicky Cruz elé került, és hát el tudjátok képzelni ezt a szituációt, hogy öltönybe, fésült hajjal, Bibliával kezében megjelent ez a David Wilkerson a maffia vezér előtt, és volna mondta, hogy hát azért jöttem, hogy mondjam neked, hogy Isten szeret, mondta így mosolyogva. Nicky Cruz pedig azt mondta neki, hogy ha még egyszer Istennel jössz, megöllek. És ez egy nem ilyen légből vett mondat volt, azért ölt már embert. Aztán másnap is megjelent a kis bibliájával öltönyben mosolyogva Harlem kellős közepén, és mondta, hogy figyelj, Isten azért küldött, hogy megmondjam neked, hogy szeret. Vagy hogy szeret, nagyon szeret. És előkapta a Nicky Cruz a pillangóbicskáját, ott megmutatta neki a tudományát, és azt mondta, hogy ha még egyszer Jézus azol nekem, 100 darabra fölaprítalak. És csinált már ilyet, zárójelben. Mondom. És azt mondta erre David Wilkerson, könnyekkel a szemében, hogy ha 100 darabra fölaprítasz, mind a 100 darab azt fogja kiáltani felét, hogy Isten szeret téged. És most rövidítem a történetet, mert nagyon hosszú lenne, végül megtért ez a nagyon kemény ember. És utána a következő években már biztos ismertek a sztorit, hogy David Wilkerson és Nicky Cruz együtt járta a világot, így volt Budapesten is néhány évvel ezelőtt, szerintem akkor már 90 körül volt. Több ezeren voltunk a stadionban, és a lézzömögését is lehetett hallani, hogy ez az alacsony ember, idős ember, ahogy hirdeti Isten igét, ugyanis sírva beszélt Isten kegyelméről, már nem tudom, hogy anyagjára. És elmondta azt, hogy ami az élő hit kell és átérés kell, hogy én, aki a sátán porontja voltam, Isten gyermeke lettem, a meghökkentő kegyelemben részesültem. Meghökkentő kegyelem, ez a mai alkalomnak a címe. És nagyon fáj az, amikor gyülekezetekben látok olyan gondolkodást, akár olyan mondatokat is hallok, hogy hát a kegyelem az nekünk ilyen jófésült hívőknek jár, de nem a gazvickóknak. Nem a fekete bárányoknak. Miért mondom ezt? Nemrég egy idős ember megkeresett Németországba, kiszakadt, és néha visszajön így nyaranként Balatonra családjához, és éppen valahogy összefutottunk a parton, Balatonszemesen, és elsírta magát, és azt mondta, hogy Gábor, én vagyok a család fekete báránya. És nagyon rossz volt ezt hallani. És vagy Isten azt az üzenetet adta elém, hogy megkérdezzem tőle, hogy hol olvasom a Bibliában fekete bárányról? És látom, hogy elkezdett gondolkodni, és mondtam, hogy segítek, nem olvasunk fekete bárányról. Milyen bárányról olvasunk? Elveszett bárányról. Nincsen fekete bárány. Elveszett bárány van. És annyira szörnyű az, amikor egymásban a fekete bárányt látjuk, nem pedig az elveszettet. Hallottam már ilyen mondatot is, hogy neki nem jár a kegyelem. Van egy történet, amit el szoktam mondani, most ezt is rövidítve mondom, sőt, meg is szoktam kérni a gyülekezetekben, egy kérdést fel szoktam tenni, most azt nem fogom föl, nem akarok titeket kínos helyzetbe hozni, bár nem lenne az, de egy nemrég olvastam Max Lucado, egy kedvenc írómnak a könyvébe egy emberről, Jeffrey Dahmernek hívták, aki hát brutális gyilkos volt, többszörös gyilkos, tömeggyilkos, minimum 17 embert megölt, kanibális volt, nem is mondok így részleteket, borzalmas az egész sztori. A bíró azt mondta, hogy a brutalitás fogalmát újra definiálta ez a szörnyszülött, így hívta őt a szörnyszülött, deviáns, meg ilyen mondatok. És a legszörnyűbb az volt, meg utána néztem neki, hogy nézegettem ilyen korabeli bírósági felvételeket, hogy az a szemtelen közöny az arcán, hogy ahogy hallgatta a bírósági ítéletet például, vagy amikor szembesítették, akiket megölt az áldozatok családtagjaival. És egyszerűen, nem tudom szebben mondani, ilyen bicska nyitogató volt az a közönösség az arcán. Aztán életfogyti, többszörös életfogytiglan, ami nem tudom, 6500 évet kapott, és nincsen a jó magaviselet, 70 év után elengedjük. Mindenki gyűlölte őt, kint a világban, bent a börtönben, a cellatársak, mindenki utálta ezt az embert. Egyetlen egy lelkész volt, képzeljétek el, aki azt vette Istentől, hogy bemegyek hozzá, és beszélek neki az evangéliumról. Egyetlen egy lelkész vállalta ezt. És bement hozzá, beszélt neki, hát nem volt könnyű eset. És ezt röviden kell mondanom, megtért ez az ember. Istentől új esélyt kapott, ha már használtam ezt a kifejezést, hófehér lapot, és az volt benne a legdurább testvérek, hogy azt mondta Max Lucádónak, hívják egyébként ezt a lelkészt, azt mondta, hogy Jeffrey Dahmer és én közöttem teológilag egy különbség van. Hogy ő a cellája padlóján kért Istentől kegyelmet, én az irodám padlóján. És tudjátok, amikor megszoktam ezt a kérdezni, amikor elmondom ezt a történetet egy gyülekezetekben, hogy ki az, aki elhiszi, hogy az ilyen ember számára is van kegyelem. És mindig van egy-két testvér, aki rázza a fejét, hogy nem, neki azért nem jár. És az ilyen kegyetlen, kegyesek, és ez Révi Szentpő bácsitól tanultam ezt a kérdést, hogy kegyetlen, kegyes. Azt sajnálom bennük a legjobban, hogy akik így gondolkodnak, még nem jártak a Golgotán. Nem kegyelemből élnek, ezért nem tudnak kegyelmet adni. És az ilyenek ilyen harsogva szokták előszeretettel idézni például a Róma 1-et, ami így kezdődik, hogy az Isten az ő haragját nyilatkoztatja ki, és szinte látom, hogy verik az asztalt, Isten a haragját nyilatkoztatja ki, és sorolja a bűnöket a paráznákra, bálványimádókra, részegeskedőkre, és akkor sorolja ezeket a látványos bűnöket. És aztán zavarba ejtően folytatódik a felsorolás, jönnek a nyakkendős bűnök, harag, irigység, önzés, szeretetlenség. Na, ilyenkor jövünk zavarba, nem? Valahogy a mi fejünkben vannak ilyen bűnkategóriák. Nemrég egy vezérfonalban olvastam valamelyik vasárnap reggel, hogy adjunk hálát Isten azért, hogy Isten a súlyos bűnöket is meg tudja bocsájtani. Szóval úgy megkérdezni, mert a teológustól, hogy ezt hogy értette. Hogy olvasom már föl nekem súlytalan bűnlistát, meg súlyos bűnlistát. Hogy az, hogy a fejünkben van ilyen, az egy dolog, de Istennél két kategóriája van, megbocsátott és nem megbocsátott. És lehet, hogy valaki csak haragszik az ő atya fiára, vagy ítélkezik, és az ilyen ember, hogyha nem tér meg az ő kis bűneiből, meg súlytalan bűneiből, akkor, hogy szintén Révi Szárpád bácsi szokta mondani, békehírnökkel, ezt csak a baptisták értik, gyülekezeti énekeskönyve, meg Bibliával a hón alatt fog masírozni a pokolba. Ha nem tér meg. És zavarba értő, mert olyan sokszor újjal szoktam mutogatni. Egy barátom mondta azt, hogy ne felejtsd el, hogy amikor valakire újjal mutogatsz, három ujjaddal magad felé mutatjálod. Ezt is érdemes magunkkal vinni. Ez is egy jó gondolat. És egy angol fordításból hoztam ezt a Róma 2:1-et. Ha azt hiszed, hogy magas lóról ujjal mutogathatsz másokra, gondold át a dolgot. Valahelyszor, hogy kritizálsz valakit, még nem is az, hogy elítéled, meg agyon csapod egy kővel, meg leszúrod az ígér kardjával. Valahelyszor, kritizálsz valakit saját magad ítélettel, elárulva, hogy a bűnözés szakértője vagy. Milyen érdekes, nem ez a kifejező? A bűnözés szakértője vagy. Általában azokat a bűnöket figyeljük meg magunkon. De lehet, hogy csak én vagyok ilyen, de lehet, hogy más is. Azokat a bűnöket szapoljuk a legjobban, amit mi is titkosan meg szoktunk csinálni. Na, az fáj a másikban is a legjobban. Ami egyébként bennünket is megköt. Ez csak mondjuk még nem derült ki, nem olyan látványos, vagy nem tudom. És újjal mutogatunk. A kegyelem az egyetlen megoldás a bűnre. A bűn és a vétek, én sokáig is szinonimaként használtam, most nem akarok, meg nincs idő annyira mélyen belemenni, csak megjegyzem, hogy a bűn az egy állapot. Ebben az állapotban születik minden ember erre a földre. Mindannyian a széles útra születünk meg. Ez a bűn, ez az állapot, hogy Istennek hátat fordítunk, hogy a szellemünk nincs vele kapcsolatban, hogy leintünk az okra, tehát nem is ismerjük őt. Ez egy állapot. És ennek az állapotnak vannak gyümölcsei, ezek a ezek a vétkek. És azt jelenti, hogy bűnben lenni, bűnben élni, az a lelki halál. És erre a megoldás nem más, mint a megtérés. Milyen érdekes, hogy Pál fogalmaz az az Efézusi levélben, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt. Tehát ugye ez a szellemi állapot. Így születtünk. Életre keltett a Krisztussal együtt. Egy másik helyen azt mondja, hogy azáltal, hogy megbocsátotta a vétkeinket. Nem, mi ugye úgy folytatnánk azt a sort, hogy azáltal keltett életre, hogy megteremtett minket. Megszülettünk. Azzal a biológiai életre keltett minket. De attól még a lelkünk halott. Azáltal keltett életre, és itt egy másik élet szó van, nem a biosz szó, ami a biológiai földi élet, hanem a zoé szó, az a megváltott minőségi lelki élet, amit Krisztussal életünk. Ez szerepelt a János 10.10-ben is, hogy a sátán, hogy az embergyilkos azért jött, hogy jöjjön, fosszon, raboljon, én pedig azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Itt is ez a zoé szó van. Tehát életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. Úgyhogy arra bátorítom magamat és mindenkit, hogy bűnbocsánatot kérjünk ma este Istentől, ne amnestiát. Ne csupán irgalmat, hanem kegyelmet. A kettő között is van különbség. Az irgalom és a kegyelem között. Az irgalom az, amikor irgalmat kapunk, és nem kapjuk meg azt a büntetést, amit érdemelnénk. De ezzel még nullán vagyunk. Az irgalom az, amikor nem kapunk meg egy jogos büntetést. A kegyelem az, hogy mi kapunk is egy csomó olyan jó dolgot, amit meg se érdemelnénk. Ez viszont a kegyelem. Ez sokkal több ilyen értelemben, mint az irgalom. És azt az üzenetet is kaptam magamra nézve, és ezt is hadd adjam tovább, hogy ne csináljunk az Isten drága kegyelméből olcsó kegyelmet. Nem tudom, hogy valaki szokta nézni esetleg a Tűzfal című podcastet Bojki Lacival, meg Szabados Ádámmal. Most nagyon ajánlom, egy nagyon jó mély teológiai beszélgetések szoktak lenni, YouTube-on is megnézhető, és a legutóbbi alkalommal pontosan erről a drága átformáló kegyelemből volt szó. Hogy mi nagyon sokszor ilyen olcsó kegyelmet csinálunk belőle. Mit jelent ez? Mondok el egy példát. Az olcsó kegyelem olyan, hogy amikor úgy kérünk mondjuk bocsánatot, hogy nincs benne annyira a szívünk. Kovács Ákosnak van egy ilyen éneke, hogy én a bűnemet mind megbánom, és ha lehet, rögtön újra csinálom. Ez az olcsó kegyelem. Emlékszem, hogy apukámtól volt ez a mondat, hogy nehéz volt nekem mindig gyerekként bocsánatot kérni, tőle a legnehezebb. És akkor mindig mondtam, hogy bocs. Már azért a lelkiismeretem nem engedte meg, hogy este azért úgy feküdjek le, hogy ne kérek bocsánatot. És akkor mondtam, bocs, apu, bocs. És egyszer azt mondta, hogy fiam, bocs, az erdőbe van. És sose fogom tőle elfelejteni ezt a mondatot. És azt mondta, hogy vagy kérjél normálisan bocsánatot, és akkor ne csináld meg többször ezt, vagy hagyjuk az egészet, és nem kell akkor bocsánatot kérni. Az olcsó kegyelem az, amikor, mintha a tékozó fiú hazament volna, és azt mondta volna, hogy nem apám, atyám, hanem fater, elfogyott a pénz, kérek még. Hogy folytassam ott a bulizást, ahol abba hagytam. Ugyanúgy nem te kell, ez csak a pénzed. Ez az olcsó kegyelem. Bocs. Már hallottam ilyen szörnyű mondatot is, hogy valaki intette az egyik testvérét, hogy hát ezt azért nem kéne csinálnod, és éppen úrvacsorás vasárnap jött, és azt mondta, tudjátok mit mondott? Majd leúrvacsorázom. Na ez az olcsó kegyelem. Leúrvacsorázom. Ő nem járt még a Golgotán, aki ilyet mond. Paul Washer mondta egy baptista lelkipásztor, amikor jöttek haza a fiataljai egy gyülekezetből, kimentek egy konferenciára, a hétvégén is jöttek vissza a gyülekezetből, és örömmel mondták, hogy voltak, akiknek a szívükben döntés is született, nagyon örült neki a lelkész, és újságolták, hogy megváltozott az Istennel kapcsolatom, olyan jó, és nagyon örült neki Paul Washer. És egy furcsa kérdés aztán föltett a fiataloknak, hogy nagyon jó, hogy megváltozott az Istennel kapcsolatotok, hogyan változott meg a bűneitekkel való kapcsolatotok? És akkor nézték a fiatalok, hogy mi? Az is meg kell? Igen. Nem tud úgy Istennel megváltozni a kapcsolatunk, hogy a bűneinkkel ne változzon meg. A kettő együtt jár. És ha elfogadjuk Isten megmentő, drága, átformáló kegyelmét, pedig ezt szoktuk azt mondani, és így is van, hogy úgy jöhetünk Istenhez, ahogy vagyunk. Úgy szeret minket, ahogy vagyunk. De sokkal jobban szeret bennünket annál, mint hogy úgy hagyjon, ahogy vagyunk. Nem kell előtte, szóval hozzá tényleg úgy jöhetünk, ahogy vagyunk. Egyszer egy festő akart festeni egy matróz, vagy valamelyik képéhez, festményéhez, ez ilyen 1700-as években volt, vagy játszott ez a történet, és lement a helyi kikötőbe, egy ilyen kocsmába, és kiválasztott magának egy matrózt, hogy meghívja másnap a műtermébe, hogy lefessen. És akkor éppen volt egy férfi, aki ilyen torzomborz, borostás, szakadt ruhában éppen vert valakit, és akkor oda ment hozzá, hogy hát ember, adok magának valami pénzt, a holnap átjön és lefesthetem. És hát ilyen felkérés még sosem jött ennek a matróznak, hogy valaki le akarjott festeni. Úgyhogy nagyon örült neki. Másnap a maradék pénzéből elment fodrászhoz, levágatta a haját, megborotválkozott, vett egy szép öltöny, megjelent a címen, becsöngetett a festő ajtót nyitott neki, azt mondja, maga meg ki? Mondta, hogy hát jöttem, hogy lefessen, én vagyok az a matróz. És akkor fogta a fejét a festő, hogy ember, hát úgy kellett volna nekem, ahogy volt tegnap. Ahogy volt. Ezt szoktuk énekelni, és amint vagyok, úgy jövök, mert Isten így fogad el, de aztán majd ő kezeli, a drága átformáló kegyelem vesz minket kezelésbe, és teljesen más az, amikor Isten alakít át minket, mint amikor mi foltozgatjuk egymást, meg nem csak egymást szoktuk, hanem na őket én meg kis baltás hívőknek hívom, akik hát szerint a vigyorgó cápa, ahogy a barátom szokta őket. Vagy magukhoz akarják formálni a testvért, mert hogy ez a hívőség, amit én képviselek, és akkor ilyenkor jön elő a balta, és így elkezdi alakítani a testvéreket így. És erre mondta azt Mikes Sámuel, hogy na ez az, amikor vérfürdő van a gyülekezetben a kis baltás jövőktől, és ahelyett, hogy egymást vérébe fürödnénk, Isten fia vérében kéne megtisztulnunk. Mennyire más. Úgyhogy ha letesszük a kaini késeket, a kis baltáinkat, és együtt megyünk a Golgotához. Isten azonban kegyelemből teszi a maga számára elfogadhatóvá az embert. Ez Isten ajándék. Ugye az ajándék az, amire nem kell megdolgozni, nem lehet megdolgozni. A kegyelem az ingyenes. A követés az mindenünkbe fog kerülni, de az egy másik téma. Most a gyülekezetekből szolgálok egy ilyen nem könnyű sorozatot veszünk, az a cím, hogy nem pusztán rajongó. Ott pont a másik oldalát járjuk körbe, ami egyébként két igazság, kiegészítő igazság így van egyben, hogy a kegyelem az ingyenes, ugyanakkor a követésnek van ára. Tanítvánságnak van ára. Így teljes a kettő, de most ugye csak az egyik feléről tudunk beszélni, aztán lehet, hogy jövőre majd a másik fel, de minden alkalom meghivatom magam, de ne értsetek. Ezt jelenti a megmenekülés. Isten azért küldte Jézust, hogy akik benne hisznek, azoknak a bűneit megbocsássa, ez Jézus vére, vagyis a halála által lehetséges. Na erre mondta azt Roy Hessen, hogy ahhoz, hogy világosság legyen, Istennek csak szólnia kellett, legyen világosság, és lett világosság. De az, hogy megválthasson bennünket, a fia vérét kellett ontania. Milyen nagy igazság az. Óriási ára volt a megmenekülésünknek. Jézus halála óta és miatt beszélhetünk megmentő kegyelemről, meghökkentő kegyelemről, és milyen jó, hogy nem csak beszélhetünk róla, hanem át is élhetjük. És ekkor egy olyan minőségjelzőt kap, vagy egy olyan jelzőt kap, bocsánat, a nevünk, amellett, hogy keresztjén krisztusi, micsoda felelősség, amellett az, hogy szent. Nem is nagyon merjük mi protestánsok használni ezt a kifejezést, hogy szent, pedig a Biblia használja ránk. Nagyon fontos ezt is megérteni, hogy a Bibliában a szent szó, az nem, előbb rosszul is mondtam, az nem is minőségjelző elsősorban, hanem birtokos jelző. Ezt, aki megérti, megérti, hogy mit jelent a szentség a Bibliában. Tehát nem arra a kérdésre válaszol, hogy elsősorban, hogy milyen szent, hanem arra a kérdésre, hogy kié. Tehát amikor az ember élete átkerül a bűn szövetségéből, a halál szövetségéből, a sátán karmaiból Isten kezébe, az új szövetségbe, a kegyelem szövetségébe, szenté válunk, elkülönítetté, nem szent fazékká, meg szenteskedővé, szenté, Isten tulajdonává. És nyilván követés közben a drága kegyelem, hogy dolgozik rajtunk és bennünk életünk végéig, úgy nyilván az életünk is változik, mert ha nem változik, akkor az nem igazi találkozás. Szintén Paul Washer, itt az előbb idéztem, ő szokta azt a képet használni, hogy biztos láttuk már ilyet filmekben vagy élőben, van ez a csőrös amerikai kamion, ez a, nem náluk ilyen kockák vannak ott, meg ilyen, de vagy teljesen mindegy, azt mondja, hogy egy kamion előtt téged, így szokott fogalmazni, hogyha találkozol egy kamionnal, akkor az a találkozás meglátszódik az életedben. Te egy elég plasztikus kép, hát. És azt mondta, hogy ne mondd már nekem, hogyha Istennel találkozol, az nem látszódik meg rajtad. Ne mondd már, hogyha találkozol a kegyelemmel, akkor tudsz továbbra is kegyetlen lenni. Mert igazából az az ember önmagával, magunkkal is tudunk kegyetlenkedni, van ilyen, és másokkal, aki még nem részesült Isten kegyelméből. Ezért József Atyának van ez a gyönyörű sora, hogy fogadj fiadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Ez egy nagyon nagy igazság, pláne a mai apátlan társadalomban. Szociológusok beszélnek erről, hogy apátlan a társadalom, igazuk van. És egy teológus írta azt egy tanulmányában, hogy azért apátlan, mert atyátlan. Ezt értette meg József Attila. Fogadj fiadnak, hogy ne legyek kegyetlen árva, ne bántsam magam, ne bántsam a másikat. És végül a jó hírrel hadd fejezzem be, de ugye jó hírről ott tudunk beszélni, ahol van rossz hír. Ebben a két igelzsen benne van a rossz is, meg a jó hír is. Mindenki vétkezett, te is, meg én is. És hiába van az Isten dicsőségének, ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Kár Bárti nagy teológus volt, és rengeteg könyvet írt, 20. századig legnagyobb teológusának tartják. Sose felejtem azt, amikor megkérdezték tőle, csak a római levélről, az volt a kedvenc levele, írt vagy 10 könyvet, ilyen vastag könyveket. És kérdezték tőle, hogy tudnád egy mondatban összefoglalni a hitedet. És azt mondta, hogy engem szeret Jézusom, Bibliámból jól tudom. Egy velősebb teológus választ vártak tőle, és nagyon tetszik, hogy ezt a gyerek éneket idézte ez a négyszeres doktor. És egyszer késett az egyik órájáról, és hallotta, hogy a teológusok nagyon vitatkoznak. Mindig veszélyes, amikor sok teológus van egy helyen. Idővel kitör valami értelmetlen háború. És ott is hallott, hogy veszekednek valamiről a teológusok, és kérdezte, hogy na már megint miről vitatkoztok, és akkor mondták, hogy hát arról, hogy mi a különbség a kereszténység és más vallások között. Hát elég szomorú, hogyha teológusok erről, ugye, erről kell vitatkozni. És azt mondta Kárbárt, hogy nagyon egyszerű a kegyelem. És óriási igazságot mondott ki. Egy vallás sem dolgozik ezzel a fogalommal, kegyelem. Nem is ismerik. Én egy másik dolgot is még hozzá szoktam tenni, amikor kérdezik tőlem, hogy mi a legnagyobb különbség, én meg azt is mondom emellett, hogy minden vallás arról szól, hogy az ember keresi az Istent. És egyedül a Biblia beszél arról, hogy Isten keresi az embert. Ádám hol vagy? Már a Biblia első alapján kell keresni minket. Dosztojevszki földi élete akkor megmenekült, ahogy Izsáki is, és nem a kosvére mentette meg Izsákot. Nem a kosvére. Az csak egy előkép volt. Néhány száz évvel később, néhány kilométerre a Móriá hegyétől egy másik hegyen, Isten nem könyörült meg a saját fián. Megkönyörült Ábrahám fián. Azt mondta, hogy ne bázsa te egyetlenedet. És Isten engedte, hogy az ő egyetlenét megfeszítsék értünk, miattunk és helyettünk. Csak azért, hogy ebben a meghökkentő kegyelemben részesülhessünk mindannyian. Egy kérdés van már csak, elfogadjuk, vagy elutasítjuk. Örömhír. Nincs más rendszer, bocsánat, John Stott, ezt elfelejtettem az előtt. Nincs más rendszer, ideológia vagy vallás, amely ingyenes megbocsátást és új életet hirdette azoknak, akik semmit sem tettek annak érdemlésért, sőt, ítéletet érdemelnének. Na, ők irgalomban és pluszban még kegyelemben is részesülhetnek, ha ezt elfogadják. Mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Ez is egy nagyon fontos igazság, és talán így már helyre kerülnek ezek az igazságok, hogy a megszenteltek is mit jelent. És a tökéletes szó az is egy érdekes kifejezés. Igazából azt jelenti szó szerint, hogy célra tartani. Ugye pont a bűn állapota az, ami egy céltévesztett állapot. A bűnre mondja a Biblia, hogy az a céltévesztés. És amikor az ember megtér, elfogadja Isten kegyelmét, célra állítódik az élete, a keskeny útra állítódik. És megy előre, és követi Jézust a kegyelem útján. És az utolsó dia, szintén Max Lucádótól, Isten inkább meghalt, sem hogy nélkülünk éljen. Ha más nem is ezt a mondatot kérem, hogy mindenki vigye magával haza, és mint Mária, hogy forgatta a szívében, kérek mindenkit, hogy emésztjük ma este ezt a mondatot. Ez egy nagyon mély, nagyon hatalmas, nagyon nagy igazság. Isten inkább meghalt, sem hogy nélkülünk éljen. Nagyon idevág az a mondat. Sokak, akik már elmentek, a hangjuk nincs előttem. De van egy testvér, nem tudom, Marsa János bácsinak a neve, ismerőse valaki előtt. Az ő hangja bennem van, egy vak bácsi volt, vak lelki pásztor, nagyon nagy erővel tudta az evangéliumot hirdetni. És az egyik utolsó szolgálat, amit én hallottam tőle, az Rákos Szent Mihályon volt, azt hiszem egy háladó nap. És nem ő hirdetett igét, csak megkérték, hogy az áróimádságot mondja el, az ígéret, és nem emlékszek az áróimádságra, igen. Annak is az utolsó mondata az így hangzott, hogy köszönöm neked Istenem, hogy nem tudod elképzelni nélkülünk a mennyországot. Teológus voltam, rögtön, tehát lecövekelt a lábam. Tehát mintha lesújtottak volna rám, ez a mondat, ez úgy hangzott. És nyilván teológia bele lehet kötni, hogy Isten nem tudja elképzelni nélkülünk a mennyországot, de kérek mindenkit, hogy ne kössünk bele teológiailag, hanem engedjük magunkra zúdulni ezt az igazságot, hogy Isten ennyire szeretett minket. Erről szól János 3.16. Erről szól a megmentő kegyelem. Szeretném, hogyha most fogunk énekelni egy éneket, és akkor utána válaszolunk Istennek imádságban.